A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai reggelért, délelőttért. Köszönjük, hogy te indítottál emberi szíveket, vágyat ébresztettél bennünk, hogy eljöjjünk erre a mai alkalomra. Könyörgünk azért, hogy te, aki látod a szívünket, látod, hogy kinek mire van igazán szüksége, kérünk, hogy a töredelmes szívüt, azt te emeld fel, a kemény szívüt te törd össze. Kérünk azért, hogy valóságá váljon a te szavad számunkra. Ne úgy üljünk itt, hogy egyik fülünkön be, a másikon ki, hanem érezzük, hogy nekünk szól az ige. Érezzük azt, hogy rólunk beszél az ige. Kérünk azért, hogy légy közöttünk ezen a mai délelőttön, légy középen, te növekedjél, mi pedig szálljunk egészen alább, és add, hogy minden rólad szóljon ma. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak, az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, a 17. verstől egészen az 5. fejezet 9. verséig a következőképpen. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereség vágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek! A mai alkalmunkon arról hallhatunk, hogy milyen a Krisztus nélküli ember, és milyen a Krisztussal élő ember élete. Milyen különbségek vannak-e kétféle ember között? És noha a mai igehirdetési alapige, az az 5. fejezet első 9 verse, én kiegészítésképpen a 4. fejezet 17. versétől olvastam, hiszen ez egy nagy egységet alkot Pál apostolnak az intelmei, amely az efezusi gyülekezetnek szól, és itt hangsúlyozni kell, hogy nem a pogányoknak, nem a pogány rétegnek szól, nem ez az Efezusban élő városlakók, polgároknak szól, hanem az efezusi gyülekezetnek, a város egy szűk rétegének, azoknak az embereknek szól, akik alkalomról alkalomra ott vannak az Isten tiszteleten, akik hallják az Isten igéjét, a tanítást, és Pál apostol ezeket az embereket, ezeket a gyülekezeti tagokat szeretné megszólítani. És éppen ezért, kedves testvérek, én ma erről a kétféle emberről szeretnék beszélni, mert tudjátok, kedves testvérek, hogy mind a kettőnek vannak gyümölcsei. Annak is van gyümölcse, ha valaki Krisztussal él, és így éli meg a kapcsolatát egy gyülekezetben, és annak is vannak gyümölcsei, hogyha valaki itt koptatja a templom padot már évek, évtizedek óta, és mégis távol van a Krisztustól. Mert ahogy szoktuk mondani, el lehet kárhozni a templom padjából, és el lehet kárhozni innen a templomnak a szószékéről is. El lehet kárhozni, mint egy gyülekezet lelkipásztora. Hogyha valakinek az élete nem Jézus Krisztusról szól, ha valakinek az élete az nem krisztocentrikus, és távol van az Istentől, az Isten igéjétől, az Isten szavától, akkor nincsenek meg azok a gyümölcsök, amelyekről Pál apostol beszél, akár itt az efezusi levélben, akár a Galatákhoz írott levélben. Mert tudjátok, kedves testvérek, hogy a Krisztus nélküli életnek és a Krisztussal való életnek is vannak gyümölcsei, vannak látható jelei. Erről beszél Pál apostol. Erről beszél Pál apostol a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében. Hadd olvassam föl. Ezt írja Pál. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlóak. A Krisztus nélküli életnek ez a jele, amiről Pál apostol itt ír. És Pál apostol egyértelművé akarja tenni, hogy az istentelen életnek ez lesz a gyümölcse, és ezek lesznek a jelei, amiről itt az 5. fejezetben is beszél az efezusi gyülekezetnek. Azt mondja, hogy paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik. Pedig ezt látjuk. Ezt látjuk a Krisztus nélküli világban, ezek a gyümölcsök tapasztalhatók. És Pál apostol a 3. versben nagyon érdekes és döbbenetes, és ezért fontos, drága testvérek, hogy mi a magyar nyelv mögé próbáljunk tekinteni, és oly döbbenetes, hogy itt Pál apostol a porneó szót, a porneia szót használja, amit mi magyarban is szoktunk használni, a pornó szót használja. És csak egy érdekesség, hogy Magyarország leggazdagabb embere, akinek több mint 174 milliárd forintja van, Magyarország leggazdagabb embere, Gatyán György, a pornóiparból gazdagodott meg, és tesz tönkre férfi és női életeket, tesz tönkre házasságokat, mert tudjátok, ilyen a világ. És mindeközben ez az ember az online jóslást is működteti. És ez mindig látható volt, tapasztalható volt, hogy a pornó, a szexualitás és az okkultizmus a szervesen összetartozott. Hogy mennyi élet roppan bele ebbe ország és világ szerte. Hogy hányan vannak, és erről őszintén kell beszélni, drága testvérek, hogy milyen megkötözöttségek vannak emberek életében. Őszintén kell beszélni, hiszen lelkigondozói beszélgetésben számtalanszor jön elő, hogy gyülekezet perifériáján lévő ember, vagy éppen a gyülekezetben lévő, aztán persze a világból jövő emberek életében, meg aztán még inkább, hogy ott van, jelen van a pornó. Ez a porneia szó. Ott van a tisztátalanság, ott van a házasságtörés. Hogy hány férfi jön oda hozzám lelkigondozói beszélgetésben, és elmondja őszintén, hogy igen, a pornó megkötözöttje, hogy otthon ezeket nézi, és különböző dolgokat. És milyen jó, amikor valaki Krisztus közelébe kerül, akkor elkezdi meglátni azt, hogy az Isten távoli életnek ez lesz a következménye. Pál apostol világosan beszél, hogy milyen az, amikor valaki Krisztussal él, és milyen jelei, milyen gyümölcsei vannak annak, és ennél részletesebben beszél az Efezusi levél 5. fejezetében, és aztán a Galatákhoz írott levél szintén 5. fejezetében, azt írja Pál apostol, hogy a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Vagy azt mondja, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Érezzük, drága testvérek, hogy a kettő között mekkora kontraszt van, hogy mekkora kontraszt van a test cselekedetei és a lélek gyümölcsei között. Pál apostol nem véletlenül választja ketté, hogy nem élhettek többé úgy, mint a pogányok. Olyan döbbenetes, hogy ez a levél, ahogy az előbb említettem, nem a pogány embereknek szól. Nem a pogány embereknek szól, hanem ezt a levelet az efezusi gyülekezetnek írja, és hogyha szeretném aktualizálni a közel 2000 évvel ezelőtt megfogalmazottakat, akkor hadd mondjam, drága testvérek, hogy a nyíregyházi gyülekezetnek is szól ez a levél. Ez nekem is szól, ez neked is szól, ez nekünk is szól ez a levél. Pál apostol szeretne arra rámutatni, hogy kedves gyülekezet, nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Ott kell, hogy legyen a ti életetekben az a válaszvonal, és ezért beszél Pál apostol itt a 22. versben, a 4. fejezet 22. versében. Azt mondja, hogy vessétek le a régi szerinti óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Drága testvére, ki kell mondani, hogy mi így születünk ebbe a világba. Így jövünk, Istentől elszakadva, Istentől elidegenedve jövünk ebbe a világba. Mindannyian, én is, te is, mindannyian, nincsen kivétel. Mindannyian így jövünk ebbe a világba, és azt mondja Pál apostol, hogy újuljatok meg lelketekben, öltsétek fel az új embert. Pál apostol nagyon határozottan beszél arról, hogy kell, hogy legyen az ember életében egy pont. Legyen egy mérföldkő, ami elválasztja az ót az újtól. Egy olyan pont, amit a Szentírás egyértelműen megnevez, ezt a görög szót használja, a metanoia szót használja, ezt a fordulatot, amikor azt mondja Pál apostol, hogy újuljatok meg elmétekben, akkor itt ez a szó van, ez a megtérés szó. És oly döbbenetes, hogy ezt a szót használják egyébként, használták a görög világban. A Jordán folyóból, ahogy úszik a hal, lefelé, délfelé a holtengerbe torkollik, akkor tudjuk, hogy a holt tenger az nagyon sós, nagyon magas a só tartalma. És ahogy úszik a hal, amikor megérzi, hogy növekszik a víznek a só tartalma, akkor ez a hal megfordul, ellentétes irányba megy. És ugyanezt a szót használja, ilyen a metanoia, drága testvérek. Amikor az ember érzi azt, amikor látja azt, amikor terheli a bűn, és megérzi a bűnnek a terhét és a fájdalmát, akkor egy 180 fokos fordulatot vesz. Ahogy ezek a halak ott a Jordán folyóban érzik azt, hogy az nem jó, nem használ nekik az a víz. És egy 180 fokos fordulatot vesz. Ugyanígy, drága testvérek, az ember élete is, amikor lejátszódik ez a metanoia, akkor egy ilyen 180 fokos fordulatot vesz az élete. És erről beszél Pál apostol, hogy kell, hogy az ember életében legyen egy ilyen pont, egy ilyen forduló pont, amit nevezhetünk megtérésnek, nevezhetünk hitrejutásnak, vagy nevezhetjük éppen a bibliai történet alapján páli fordulatnak. De le kell, hogy játszódjon az ember életében. Kell, hogy legyen egy ilyen páli fordulat, egy ponthoz kötve azt, hogy én elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézusról, róla is, mint a megfeszítettről. És ezért írja Pál apostol, hogy vessétek le az óembert. Drága nyíregyházi gyülekezet, vessétek le az óembert. Azok a dolgok, amelyek ott vannak a ti életetekben, esetleg megtűrtként, megtűrt bűnként, hadd mondjam, hogy vessétek le. Nem élhettek úgy, mint a pogányok. Nem lehetnek azok a dolgok ott a ti életetekben, az én életemben sem, ami a pogány világban ott van. Ahogy Pál apostol mondja, akár a pornéia, akár a házasságtörés, akár a szeretetlenség, a szemérmetlenség, és lehetne sorolni. Nem élhettek úgy. Értsétek meg, drága testvérek, nem élhettek úgy. Mert tudjátok, drága testvérek, amikor arról beszél az ige, hogy milyen a test cselekedetei, és milyen a lélek gyümölcsei, akkor arról kell beszélni, hogy milyen jele van annak, hogy valaki Krisztussal jár. Milyen jele van? Milyen jele van annak, hogy te hiszel? És hányan mondják, drága testvérek, hányan mondják, talán ebben a gyülekezetben is, hányan mondják emberek, hogy ők hisznek? De hadd kérdezze meg, hogy milyen jele, milyen gyümölcse van annak, hogy te hiszel? És lehet, hogyha négy szem közt lennénk, és beszélgetnénk a hit dolgairól itt a testvérekkel, és ha megkérdeznénk egymástól, hogy hisztek-e, lehet, hogy azt mondanánk, csípőből rávágnánk, hogy persze, hát hiszünk. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen gyümölcse van, milyen jele van annak, hogy te hiszel? Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy mi a te hitednek a tárgya, hogy kiben hiszel, hogy mit hiszel. Óriási fontosságú ez a kérdés, hogy kiben hiszel, drága testvérem. Sokan azt mondják, hogy magukban hisznek. Sokan azt mondják, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Vagy sokan azt mondják, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Majd kipótolja, majd hozzátesz, majd toldozgatja, foltozgatja. Drága testvérek, tudjátok, ez nem így működik. Ez nem így működik. Nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok. Nem élhettek úgy, ahogy a pogányok, legalábbis ha igei alapon szeretnénk megállni, akkor ez nem így működik. Senkinek nem szeretném elvenni a kedvét, de a Szentírásban le van írva, hogy az ördögök is hisznek. Az ördögök is hisznek. Tudjátok, drága testvérek, a sátán is nagyon jól tudja, elhiszi és komolyan veszi, hogy Isten elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust. A sátán is nagyon jól tudja, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Hát szerintetek miért dolgozik ennyire? Miért ennyire az Isten ellen lábasa a sátán? Mert tudja nagyon jól, és ő is komolyan veszi, ő is elhiszi. A kérdés az, drága testvérek, hogy vannak-e a hitünknek gyümölcsei, van-e a hitünknek jele, megmutatkozik-e ez? Higgyétek el, drága testvérek, azért ábrándultak ki nagyon sokan az egyházból, mert azt mondták, hogy hisznek, és közben az életük teljesen másról szól. Van, akik azt hívőknek tartják magukat, de csak névlegesen keresztjének. Névlegesen hisznek Jézusban. De igazából az életük nem olyan, és ezért Pál apostol beszél nagyon komolyan erről. Azt mondja, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki felebarátjának. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Le ne menjen a ti napotok a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, az többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, ha szükséges építésre, hogy áldást hozzon azok számára, akik hallják. Tudjátok, elkeserítő az, amit sokszor látunk és tapasztalunk az Isten országában, az Isten egyházában. Elkeserítő. Elkeserítő az, hogy emberek hogyan élnek, hogy mit meg nem engednek maguknak a gyülekezetben. Elkeserítő. Ahogy Izrael életében is. Ez ott volt. Figyeljetek, mit mond Habakuk próféta könyvében. Az ige. Jaj annak, aki a házában tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől. Házad gyalázatára vált, amit terveztél, önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél, mert a kő is kiáltoz a falból, és a tetőgerenda válaszol neki. Döbbenetes, drága testvérek, hogy a keresztjének is, a magukat keresztényeknek nevező emberek is hogyan élnek. Csak egy példa. Nem kell róla számla, mert kevesebbe kerül. És itt a gyülekezetben is van ilyen. Hogy mennyi mindent elbír a papír, mennyi mindent elbír a szó, és tisztességtelenül élnek emberek. Persze lehet azt mondani, hogy az állam milyen, meg a kormány milyen. Drága testvérem, te ne fogd a kormányra, hogy milyen a kormány. A kormány majd elszámol. 4 évente van egy ilyen elszámolás, de ami biztos, hogy Isten előtt is el fognak számolni. Te ne kifogásokat keressél, hogy a papír elbírja, meg a papír nem bírja el. Izrael életében is ez volt, amikor a kő is kiáltozott a falból, és a tetőgerenda válaszolt neki, hogy mi hazugságból épültek. És drága testvérem, így van ez a mi életünkben is. És Pál apostol ezért mondja, hogy vessétek le, hogy a hívő ember nem élhet így. Hogy lehet, hogy a pogányok ezt csinálják, de akik hívők, azok nem élhetnek így. Azok vegyék komolyan az Isten szavát. Azok nem lehetnek becstelenek, azok nem hazudhatnak, azok nem lophatnak. Persze még azt mondják, hát mindenki ezt csinálja. És az Isten népe nem csinálhatja ezt. Nem csinálhatja ezt. Értitek, drága testvérek? Az, ha valaki hisz, ha valaki Jézus Krisztusban hisz, annak ilyen jelei vannak. Akik nem lopnak, akik nem csalnak, akik nem hazudnak, akik nem paráználkodnak, akik nem pletykálnak, akik nem rossz indulatúak, akik nem éreznek gyűlöletet a szívükbe, és lehetne sorolni. Értitek? Akik hisznek, akik komolyan veszik Jézus Krisztusnak a nevét, azoknak a gyümölcsei azok, amiről Pál apostol ír. Hogy csupa szeretet, csupa jóság, csupa szívesség, öröm, békesség, türelem, és lehetne sorolni. Tudjátok, a hívő embert erről ismerik meg. Téged miről ismernek meg, drága testvérem? Miről ismernek meg? Miről? És azért káromolják olyan sokan az Istennek a nevét a pogányok között, mert azok, akik azt mondják, hogy hisznek, azoknak az életükön ez nem látszik. És ezért hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, hogy milyen gyümölcse van annak, hogy hiszel. Milyen gyümölcse van? Vannak-e jelei a Krisztusban kapott új életnek? Ezt így kell elképzelni, én sokszor hozom a házasság példáját, de hát ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Hogy az, akinek ezen a földön odaadom a szívemet, az életemet, ha én odaadom az életemet, a szerelmemet a feleségemnek, akkor én nem csorbítom az ő jó hírét. Ha én odaadom a szívemet, a szerelmemet az én feleségemnek, akkor nem tekintgetek másra. Akkor mindennél jobban szeretem. Akkor nem káromlom. Ha én szeretem a feleségemet, akkor nem lopom meg. Sem fizikai értelemben a pénztárcájából nem veszem ki a pénzt. Ha szeretem a feleségemet, akkor nem lopom meg az ő szeretetét, nem lopom meg az ő bizalmát, és lehetne sorolni. Tudjátok, ezért jó példa, ha te a szívedet, a szerelmedet odaadod Istennek. Ha ő számodra a legfontosabb, akkor ezeket te nem teszed meg. Nem. Mert szereted. Mert számodra mindennél fontosabb az, hogy te ne bántsd meg Istent. Ahogy egy házas ember is szeretne az ő feleségének vagy férjének a kedvében járni. Hát hogy ne szeretnénk? Szeretnénk a kedvében járni, mert szeretjük. A hívő ember szeretne a kedvében járni Istennek. És ezért nem tesz meg olyan dolgokat, amivel megbántja Istent. És ezért írja Pál apostol, hogy ti ezt nem tehetitek meg. Hogyha ti hívők vagytok, akkor annak kell, hogy jelen legyen. Értitek, drága testvérek, amikor valaki szeret valakit, akkor annak vannak jelei, annak vannak gyümölcsei. Drága testvérek, ha ti szeretitek Jézust, ha ti hisztek Jézusban, akkor annak vannak jelei, annak vannak gyümölcsei, akkor nem úgy élnek, mint a pogányok. Nézzétek meg, hogyan élnek a pogányok. Amit Pál apostol leír 2000 évvel ezelőtt, hogy a test cselekedetei a házasságtörés, ez ma is ott van. Ez ma is ott van. Csak gondoljátok végig, drága testvérek, hogy ma mennyi házasságtörés van. Én elmondtam már ebben a gyülekezetben, de újra és újra hadd szembesítsem a gyülekezetet ezzel, hogy szembesüljünk, hogy markoljon a szívünkbe ez az információ, ez a tudat, hogy ma Magyarországon 3 házasságból 2 válással végződik. Beszéljünk őszintén. A magyarországi evangélikus egyház lelkipásztorainak 30%-a elvált. 30%-a. Beszéljünk erről őszintén, hogy valami nincs rendben. És amikor Jézus azt mondja, hogy a bolond ember az homokra építi a házát, a bölcs ember a sziklára építi a házát, akkor itt erről van szó. És nem csak a házról, nem csak az életről, a házasságról is szó van, hogy mire építed a te házasságodat. Nem olyan régen jön hozzám egy jegyes pár, jegyes oktatás céljából, elkezdünk beszélgetni, és meg szoktam kérdezni a fiatalokat, hogy mi ragadott meg téged a másikban. Megkérdezem a vőlegényt, azt mondja, hogy hát megtetszett, nagyon, nagyon jól néz ki. Mondom, rendben, hát persze, hát a hívő emberek is vannak szemei, használja a szemét. Nyilván van egy ilyen fontos szó, hogy szimpatikus. Na de lépjünk tovább. Mi az, ami megragadott téged a mennyasszonyodban? Amikor először megláttad, hát úgy minden a helyén volt, úgy méretes volt, jól nézett ki. És mondom, ennyi, jól néz ki. Mondom, figyelj, nem akarok elkeseríteni, de a te drága mennyasszonyod 4-5 évtized múlva te olyan aszalt lesz, mint a szilva. Hát a szépségre te nem építhetsz. Hát az olyan, mint a homok. Persze hadd mondjam el, hogy te is, mint vőlegény, te is olyan leszel, mint az aszalt szilva. Erre nem lehet építeni. És tudjátok, jaj annak a házasságnak, amely ilyenre épít, amely homokra épít. Jaj annak az életnek, amely ilyen mulandó dolgokra épít. És tudjátok, ezért van annyi probléma a házasságban. Ezért, mert nem szeretik egymást igazán. Hogy milyen hangzatos szavakat tudnak mondani a jegyes oktatásokon. Aztán milyen hangzatos szavakat tudnak mondani itt az oltár előtt. Évente 50-60 esküvő. Hát ezeknél az embereknél szerelmesebb embereket tényleg nem látni. Hát el kell hesegetni a lelkipásztornak a rózsaszín felhőket. Ezek olyan szerelmesek. De tudjátok, milyen hangzatos szavakat mondanak a bíróság előtt néhány év múlva? Hogy még azt is kitapossák a másikból, amit nem illeti őket. Hát beszéljünk erről őszintén. És itt az egyházban is ez van. A lelkipásztorok között is ez van. Beszéljünk őszintén erről, hogy ott, ahol nincsen Krisztus, ott, ahol nem erre építik az életüket, ott ez lesz. Ez. És azt mondja Pál apostol, hogy nem élhettek úgy, ahogy a pogányok. Mert lehet, hogy a pogányok erre építenek, de te nem építhetsz erre. Te nem. És végig lehetne menni ezeken a dolgokon, tobzódás. Hát sokan már nem is ismerik a szót. Mert a tobzódás, dorbél, mi? Azt se tudják, mi az. Én nem tudom, drága testvérek, hogy szoktatok-e pénteken, szombaton este járni a városban. Most pénteken is, mikor az ige hirdetőt, Ice és István bácsit vittem haza késő este, jövök hazafelé, ott a körút előtti nagy kereszteződésben, ott látom, hogy két fiatal lány ül a korláton, elnézést, nem akarok vulgárisan kifejezni magamat, de hát a rókával barátkozik. És az ember elszomorodik, hogy ott van két fiatal lány, természetesen a két kezében két üveg, és nem Fanta. És teszik tönkre az életüket. Ez valóság, ez itt van közöttünk, itt Nyíregyházán. Nem két méterrel a föld felett járok, és nem olyan dolgokról beszélek, amelyek nem érintenek bennünket. Dehogy is nem. Drága testvérek, hadd mondjam el őszintén. Tudjátok, hogy éltem 3 éven keresztül? 92-től 95-ig. Én minden pénteken ott voltam az ifjúsági órán. Minden pénteken. Minden szombaton leutaztam Csengődre, a Korona diszkóba az unokatestvéremhez. Végig buliztuk az éjszakát. És abban minden volt. Sok olyan dolog, amit szégyellek. És a vasárnap hajnali vonattal utaztam föl, tudjátok hova? Isten tiszteletre. Isten tiszteletre. És ezért volt döbbenetes számomra az az ige, amikor egy csendes héten, egy ifjúsági táborban azt az igét mondják, azt olvassák föl, Jelenések 3.16. Így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kiköplek téged az én számból, mondja Jézus. Tudjátok, ez az ige akkor úgy a szívembe markolt, hogy fölismertem, hogy mit csinálok? Mit csinálok? Azt mondja Jézus itt a gyülekezetnek a Jelenések könyvében, bárcsak hideg volna. Azt mondja nekem Zsarnai Krisztián, bárcsak hideg lennél, bárcsak tartoznál a világba, de te nem. De te se ide nem tartozol, se ide nem tartozol. Próbálod azt az arany középutat keresni. De hadd mondjam el neked, hogy kiköplek téged az én számból, mert nincs közöm hozzád. És ezt, amikor megértettem, hogy Jézus az én életemmel, azzal, ahogyan élek, azzal nem tud közösséget vállalni. Nem tud közösséget vállalni. Azzal az élettel, ahogyan élnek sokan, akár ebben a gyülekezetben, nem tud Krisztus közösséget vállalni, és azt mondja, hogy kiköplek téged az én számból. Nincs közöm hozzád. Ez döbbenetes volt hallani, tudjátok, egy péntek este, egy igehirdető szájából. Döbbenetes volt. De ott volt a felismerés, hogy nem élhetek úgy, ahogy a pogányok. Nem élhetek úgy. És kedves testvérek, lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez távol van tőlünk. Mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat, mi, akik azt mondjuk, hogy mi hiszünk, vajon ennek milyen jelei vannak? Milyen jelei? És hányszor hallom egy-egy beszélgetés folyamán, amikor mondják, hogy azért nem akarok keresztény lenni, mert XY jön a templomból, milyen vallásos áhítattal ül a templomban, és egyébként hazamegy, és veri a feleségét, és iszik, és tajtékzik, és szeretetlen, és lehetne sorolni. Pál apostol ezért írja az efezusi gyülekezetnek, hogy ti nem élhettek így. Ha ti komolyan gondoljátok, akkor nem élhettek így. Akkor vetkezzétek le az óembert. Vetkezzétek le. Tudjátok, a Krisztusban kapott új élet, az vonzó kell, hogy legyen. Nem olyan régen egy lelkigondozói beszélgetésben egy fiatal ember odajön hozzám, és nagyon komoly dolgokról beszélgettünk. Többször is volt nálam, és azt mondja nekem, hogy ő úgy szeretne olyan életet élni, amilyet élek én. Én. Mondom neki, hogy figyelj, neked nem az az élet tetszik, ahogyan én élek, hanem neked az az élet tetszik, amit Krisztus munkált ki bennem. Te ne az én életemre tekints, hanem arra a Krisztusra, akinek van hatalma életet megváltoztatni és életet formálni. És ezért írja Pál apostol is, itt tudjuk helyére tenni azt a mondatot, amikor azt írja, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Értitek? Nem az én életem vonzó, dehogy az én életem nem vonzó, hanem Krisztus, az, aki bennem élhet, az lehet vonzó. Az lehet. És hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy Krisztus él benned? Hogy vonzó lehet a te életed mások számára? Vonzó az, ahogyan Krisztus él benned mások számára? És higgyétek el, amit az ige mond, hogy Krisztus arca ábrázolódjék ki a ti életeteken, itt erről van szó. Ez ezt jelenti. Nem mi leszünk vonzók, hanem Krisztus lesz vonzó, a bennünk élő Krisztus lesz vonzó számunkra. Igen, kedves testvérek, akiben Krisztus él, az így fog élni, amiről Pál apostol beszél, hogy ez szívesség, jóság, szeretet, öröm, türelem, békesség, szelídség, önmegtartóztatás, ezek mind ott lesznek. Azt mondja, hogy bomlasztó beszéd, ki ne jöjjön a te szádból. Néha elkeseredem, hogy tudnak fröcsögni emberek. Milyen szeretetlenek tudnak lenni, milyen nyersek. Tudjátok, az őszinteség és a nyerség az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. És lehet őszintén szeretettel, és lehet nyersen szeretetlenül. És azt mondja Pál, hogy bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a tiszátokon, hanem csak az, ami épít. Épít. Ami építi ezt a gyülekezetet. Luther olyan szépen fogalmazza ezt meg, amikor azt mondja, hogy a másik javára magyarázni. A másik javára magyarázni. Pál apostol azt mondja, szeretném a jót tenni, de nem tudom. És ehhez arra van szükség, hogy legyen egy szívváltás. Azt mondja a Jeremiás, hogy családabb a szív mindennél, és javíthatatlan. És ezért mondja az Úr Ezékiel próféta könyvében, én nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarjam, hogy megtérjen és éljen. És családabb a szív mindennél, és javíthatatlan. Mi így jövünk ebbe a világba, de azok, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a lélek gyümölcsét fogják majd teremni. És jó, hogy harangoztak, mert nincs órám, kimerült az elem, az az igazság. Egy figyelmeztetés, hogy talán hosszú vagyok, elnézést kérek, és még van, vagy 6 oldalam. De nem fogom elmondani, jó? Nem mondom el. Hadd bátorítsalak benneteket, amire Pál is bátorít, hogy vessétek le az óembert, hogy újuljatok meg. Vessétek le, és az, ami ott van a ti életetekben, Krisztusban, Krisztusban elrejtett életként, azzal tudjatok élni ebbe a világba. És tudjátok, kedves testvérek, ezért jó Krisztussal élni. Mert olyan gyümölcsöket fog teremni a hívő ember, amelyet a világ is értékel. És hadd bátorítsalak benneteket, legyen ott az a páli fordulat a ti életetekben, ha nem volt meg. Hogy öltsétek fel az új embert, és éljünk Krisztussal, hogy legyenek ennek látható jelei és látható gyümölcsei. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te szavadért, hogy te figyelmeztetsz, hogy te intesz, hogy te bátorítasz. Kérünk azért, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, munkálkodj ennek a drága gyülekezetnek az életében. És add, Urunk, hogy valóban jó gyümölcsöt, a lélek gyümölcsét tudjuk teremni. Neked tetsző életet tudjunk élni, ami vonzó lehet ebben a világban is. Amen.